Köszöntöm hallgató ingat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy francia-brit irányítású lesz az Ukrajnát támogató szövetségesek koalíciója, jelentette be Emmanuel Macron, francia elnök csütörtökön a több mint 30 ország, köztük NATO tagállamok részvételével tartott párizsi csúcstalálkozó után. A találkozó célja az volt, hogy Ukrajna támogatói véglegesítsék a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákat egy béke megállapodás esetére. A részletekről Kocsonya Zoltán kérdezte Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet stratégiai jövők program vezetőjét.
Hogy kell elképzelnünk ezt a koalíciót? Egyáltalán itt békefenntartó erők indulnának majd Ukrajna területére, mert az is elhangzott, hogy földön, vizen és levegőben is terveznek műveleteket.
Szerintem ez még a koalíció tagjai számára sem világos, és nincs is egyetértés, hiszen maga Macron elnök is mondta, hogy vannak országok, amelyek nem telepítenének katonákat Ukrajnába. Lengyelek ezt határozottan kimondták, az olaszok is jelezték ezt. Tehát nem egységes ez a hajlandó koalícióra. Ki mire hajlandó? Ugye a britek meg a franciák arról beszélnek, hogy legyen katonai telepítés Ukrajnába, de nem a frontvonalra, ha jól értettem, amit Macron elnök úr mondott, hanem a frontvonal mögé, segítő szerepben, illetve elrettentő szerepben, tehát hogy az oroszok nem erjenek támadni.
De csak egyáltalán az mennyire jelenthet kockázatot, hogyha mondjuk NATO katonák megjelennek Ukrajna területén? Ugye Moszkva jelezte, hogy ezt közvetlen konfrontációnak tekinti.
Hivatalosan ez nem a NATO lenne, hiszen a NATO-ban elég egy ország, ami nemet mond, akkor az már nem NATO misszió. Tehát ez a hajlandó koalíció lenne. Azok az országok, akár NATO tagok, akár nem NATO tagok, amelyek hajlandók Ukrajnába menni, és ott valamilyen tevékenységet, katonai tevékenységet végezni, de ez nem békefenntartó tevékenység. Egyrészt nincs is béke, vagy ki tudja, mikor lesz úgy béke, de nem arról lenne szó, hogy elválasztják az orosz erőket az ukrán erőktől, tehát nem egy ilyen hagyományos békefenntartói feladat lenne. Erre nem is elég Európa, meg nem is elég ez a koalíció, hiszen itt maximum 30 ezer emberről beszélünk. Ugye Franciaország is, az Egyesült Királyság a két legnagyobb katonai hatalom, Németország mellett ebben a koalícióban, de ők se tudnak ennél többet fenntartani. Tehát itt valószínűleg, amiről beszélnek, inkább egy jelképes, oda megyünk Ukrajnába, hát ha az oroszok ettől megrettennek típusú telepítés lenne, tehát nem egy komoly békefenntartó erő. Ahhoz több százezer katona kellene, maga Zelenszky is 200 000 katonáról beszélt, ennyi Európában nincs, de még az Egyesült Államok is nagyon nehezen tudna ekkor erőt kiállítani, mert rotálni kell. Tehát ez kellene harmadik országok, India, Kína, felmerült már az utóbbi időben ez a két ország is, tehát ez nem egy hagyományos békefenntartó misszió lenne.
Az nagyjából sejthető, ugye, hogy Moszkva mit szól ezekhez a tervekhez, de mit szól mindehhez az Egyesült Államok? Reagálta már az amerikai vezetés mindenre?
Itt láthatóan van feszültség, ugye az Egyesült Államok nem vett részt ezen a párizsi ülésen, ami már önmagában furcsa. Nyilván itt Európa próbál reagálni az új amerikai politikára, és itt ellentétek vannak, hiszen az amerikaiak jelezték, hogy akkor az oroszokkal való megállapodás érdekében bizonyos szankciókat lehetne enyhíteni. Starmer, a brit miniszterelnök határozottan mondta, hogy semmiféle szankció enyhítésről nem lehet szó, hanem erősíteni kell a szankciókat. Ugye itt a SWIFT az európai kézben van, felmerült, hogy egyes orosz cégekre SWIFT-re vonatkozó tovább, tehát a SWIFT-re vonatkozó szankciókat töröljék el. Európaiak határozottan azt mondják, hogy nem. Tehát ebben mondjuk a SWIFT terén van az európaiaknak némi szava. Más dolgokban pedig jóval kevésbé van szava, hiszen Ukrajnának nem tudják megadni azt a segítséget, amit az Egyesült Államok tud megadni. Tehát itt van feszültség a két oldal között, ez egyértelmű.
Mindez, amiről most beszélünk, illetve a szövetségeseknek ez a felvázolt terve beilleszthető valamilyen módon a béke folyamatba, egyáltalán a béketárgyalások medrébe?
Nem látom azt, hogy hol lehet ezt beilleszteni konstruktív módon. Alapvetően két út van. Az egyik az, hogy megpróbáljuk Ukrajnát támogatni, ameddig lehet, mindenki. Az egyetértés kellene, hogy legyen az európaiak meg az amerikaiak között. Ennek az útnak az a veszélye, hogy Ukrajna a végén összeomlik. A másik út, nyilván nem 100%, 100% nincsen, de nagyon nem úgy tűnik, hogy Ukrajna akár teljes segítséggel is még évekig tudná ezt a konfliktust folytatni, Oroszország meg tudja. A másik út meg a kompromisszum Oroszországgal, ami nyilván azzal jár, hogy engedni kell bizonyos területeken, és ebben nincs láthatóan egyetértés. Az egyik út, az európai út most ez, hogy támogatjuk Ukrajnát, ameddig igazából tudjuk, meg ameddig tud harcolni, az amerikai útnak, hogy állapodjunk meg minél előbb. És a kettő közt eléggé nehezen kibékíthető jelenleg az ellentét.
Emmanuel Macron francia elnök már többször felvetette, hogy Európának saját nukleáris védőernyőre lenne szüksége Oroszországgal szemben, Franciaországnak pedig kulcs szerepe lehetne ebben. László Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője szerint azonban a terv számtalan kérdést felvet, és Amerika nélkül Európa ezen a téren sem boldogulna. Varga Mónika interjúja.
Emmanuel Macronnak ez az elképzelése, hogy Franciaország kulcs szerepet játszana Európa nukleáris védelmében, ez nem új keletű, ezt már évekkel ezelőtt is felvetette, csak aztán nem lett belőle túl sok, és a probléma pontosan az, hogy több a kérdőjel, mint a válasz ezzel kapcsolatban. Mindenek előtt az, hogy a francia nukleáris doktrina sem teszi ezt lehetővé. Ez úgy fogalmaz, hogy ha valamilyen életbevágó érdek, vagy létfontosságú érdeke sérül Franciaországnak, akkor lehet használni nukleáris fegyvereket. Az azonban, hogy mi ez az életbevágó érdek, ezt a mindenkori francia elnök határozza meg, és ez egy elég homályos fogalom. Hagyományosan ugye ez az ország területi egységének, szuverenitásának, vagy lakosságának a veszélyeztetését jelenti.
De hát azért kérdés, ezt meg lehetne változtatni, nem? Akár mondjuk egy alkotmánymódosítással, vagy egy jogszabállyal.
Persze az, hogy a nukleáris doktrina az mi legyen, azt meg lehet változtatni, és most Emmanuel Macron ezt rakta le végül is az asztalra, hogy legyen egy közös gondolkodás arról, hogy Európa hogyan teremthetné meg a saját védelmét, hogyan vetni ezt a saját kezébe, és hogy ebben Franciaország kulcs szerepet játszhatna, akár a nukleáris erejével ez hozzá tudna járulni.
Ehhez fejleszteni kellene a francia atomfegyvereket, atomarzenát, vagy elegendő lenne ez?
Nem lenne elegendő. Több probléma is van a francia nukleáris erőknek a helyzetével. Az egyik az, hogy nem egyértelmű, hogy most ez egy ilyen francia nukleáris védőernyő, az miben lenne más, mint a NATO védőernyője, amelynek ugye az amerikaiak is a tagjai. És egyébként Franciaország még a NATO nukleáris tervező csoportjának sem a tagja. Tehát nem értető, hogy ezzel ők mit adnának hozzá. Az sem világos, hogy Franciaország hajlandó lenne nukleáris fegyvereket külföldön állomásoztatni. Jelen állás szerint erre nem hajlandók, nem készek. Ez viszont az elrettentés erejét nagyban korlátozná. Aztán ugye az is igaz, hogy a francia nukleáris arzenál jelentős, ugye ez a világon a negyedik, az orosz, az amerikai és a kínai után, viszont ez így is 290 robbanó fejet jelent, ami azért messze elmarad a 6000 körüli orosztól, vagy a 5000 körüli amerikaitól. És akkor még további probléma az is, hogy a franciáknak nincsenek úgynevezett taktikai nukleáris fegyverei. Ezek ugye a stratégiával szemben olyan nukleáris fegyverek, amelyek kisebb robbanóerejűek, és harctéri használatra tervezettek. És ez pedig azért nagyon fontos, mert hogyha mondjuk az ellenfél egy taktikai nukleáris fegyvert használ, tehát egy korlátozott csapást mér, akkor Franciaország nem tudna ezzel arányos választ adni. De hát van még itt egy csomó kérdés, ami megválaszol. Ugye a legnagyobb az mégiscsak az, hogyha Franciaország egy szövetségesét valamilyen támadás érné, azért Franciaország késztenne válaszcsapást mérni, úgyhogy ezzel önmagára is ráfest egy nagy célkeresztet.
Tehát akkor kétséges az, hogy működőképes lenne ez a terv, vagy akár azt is mondja, hogy ez nem kivitelezhető?
Most megindult erről egy párbeszéd, az elrettentésben lehet szerepe a francia nukleáris erőnek, viszont önállóan az amerikaiak nélkül biztosan nem elegendő önmagában a francia nukleáris erő, de még a britekkel karöltve is kevés.
Az Atlantic magazin adatai szerint az amerikai védelmi miniszter két órával egy titkos támadás előtt megosztotta egy jemeni húszi vezető elleni akció részleteit. Demokrata képviselők a miniszter lemondását követelik. Szeretnik Endre összefoglalója.
A Trump kormányzat lépései ellenére dagad a botrány, amiért véletlenül hozzáadták fehérházi illetékesek bizalmas csetjéhez egy kritikus folyóirat, az Atlantic főszerkesztőjét. Az elnök és vezető illetékesei tagadták, hogy a Signal alkalmazásban folytatott beszélgetésekben titkos részleteket osztottak volna meg a Vörös-tengeren áthaladó hajókat rakétázó jemeni huszik elleni fellépésről. Erre válaszul adta ki Jeffrey Goldberg főszerkesztő a beszélgetések képernyőfotóit. Ezekből az derült ki, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter 2 órával az elméletileg titkos támadás előtt említette egy huszi vezető elleni akció részleteit, amit a csethez véletlenül hozzáadott újságíró is látott. Mindezt egy olyan alkalmazásban, amely potenciálisan a cseh tagjainak privát és nem titkosított szolgálati telefonjain is futott. Valaki nagyot hibázott, ismerte el a kormányzat tagjainak többszöri tagadása után szerdán Marco Rubio külügyminiszter. Viszont ő is azt mondta, a Pentagon megnyugtatta, hogy a kiszivárgott adatok nem veszélyeztették a huszik elleni akcióban résztvevő amerikai katonák életét. Titkos volt-e az információ, kérdezték tőle. A Pentagon szerint nem válaszolta. Trump elnök apró bakinak nevezte a történteket, és kiállt nemzetbiztonsági tanácsadója Mike Waltz mellett, aki magára vállalta a felelősséget. Védelmi miniszteréről, Pete Hegsethről pedig azt mondta, hogy nagyszerű munkát végez, és nem érti, miért keverik bele. Mégis szerdán az amerikai kongresszus hírszerzési bizottsága meghallgatásán a demokrata képviselők Hegseth lemondását követelték. Továbbá keményen bírálták az ott megjelent amerikai hírszerzési főnököt, Tulsi Gabbardot és John Ratcliffe-et, a CIA igazgatóját. Utóbbi azt mondta, Hegseth nem volt részeg, amikor a tervezett jemeni bombázásról beszélt a cseh csoport résztvevőivel. Az Atlantic által eredetileg kiadott anyagban nem osztották meg az amerikai akció konkrét részleteit. Azután viszont, hogy a kormányzat több tagja is állította, a csetben nem hangzott el titkos, operatív információ, a magazin kiadta a teljes beszélgetést. Már korábban is nyilvános volt az a rész, amelyben J.D. Vance alelnök ingyen élőknek titulálja az európai szövetségeseket, akiket úgymond ki kell menteni a tengeri szállításaikat veszélyeztető huszi fenyegetéssel szemben. Az újabb képernyőképeken látni, hogy Pete Hegseth konkrét fegyvereket, konkrét időpontot és egy konkrét célpontra vonatkozó információkat említ. A résztvevők beszéltek továbbá arról, hogy megerősítést kaptak a megcélzott huszi vezető haláláról. A Trump kormányzat illetékesei még ezután is ragaszkodtak ahhoz, hogy az Atlantic feltupírozza a történteket. Ezek nem voltak háborús tervek, az egész sztori egy kacsa, amit egy Trump gyűlölő írt, aki ismert szenzációhajhász megközelítéséről, írta Caroline Levitt, fehérházi sajtófőnök. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az izraeli hadsereg a tűzszünetet felrúgva szárazföldi hadműveletet indított a gázai övezetben, a Hamas válaszolt. A fejleményekről Szalai Mátét, a Klingen Deal intézet kutatóját Zsámboki Zsolt kérdezte.
Milyen okot talált Izrael, hogy felrúgja a tűzszünetet?
Két narratívát láthatunk erről a kérdésről. Az egyik az az, hogy Izrael azért indította most ezt az offenzívát ismét, hogy rákényszerítse a Hamaszt arra, hogy elengedje a túszokat. Abban a pillanatban kezdődött ez az újabb offenzíva, amikor a tűzszüneti megállapodás értelmében az első fázisból a másodikba mentünk volna át, vagy mentek volna át a felek, ami azt jelenti, hogy el kellett volna kezdenük tárgyalni arról, hogy minden túszt, akik még ott vannak Gázában, őket a Hamas elengedje, cserébe viszont egy teljes izraeli kivonulásnak kellett volna megtörténnie, illetve a konfliktus végleges lezárásánál kellett volna tárgyalni a feleknek. Ehelyett most elindult az offenzíva, tehát az első narratíva, hogy Izrael azért indította, hogy rábírja a Hamaszt, hogy kompromisszumkészebb legyen a túszok engedésével kapcsolatban. A második narratíva pedig arról szól, hogy ezt az újabb offenzívát alapvetően belpolitikai okok indokolják azzal, hogy Izrael felrúgta a tűzszünetet, erősödött a belpolitikai pozíciója. Az a minisztere, aki kilépett még januárban a kormánykoalícióból, pont a tűzszüneti megállapodás elfogadása miatt ő visszalépett most, ezzel erősödött a parlamenti többség. Ráadásul az elmúlt hetekben Benjamin Netanyahu miniszterelnök több olyan lépést is tett, ami nagyon komoly visszhangot keltett ki az országban, megpróbálják felfüggeszteni a legfőbb ügyészt, illetve kirúgták az egyik belbiztonsági szolgálatnak, a Shin Bet-nek is a vezetőjét. Erre a két eseményen nem volt még precedens az izraeli politikai történelemben, tehát úgy látszik, mintha a Netanyahu miniszterelnök egyre erősítené a hatalmát, amelyet egyre inkább egy ilyen autoriter módon végez, és ennek a feszültségnek az oldására volt szükség, vagy ebbe illeszkedik az, hogy ez a gázai offenzíva elinduljon, inkább erről beszélnek az emberek, mint arról, hogy
hogy Benjamin Netanyahu mit csinál az országban.
És mennyire népszerű most a Netanyahu kabinet, egyáltalán a kormánypártok?
A kormánypártoknak a népszerűsége az nincs olyan rossz állapotban, mint gondolnánk. Alapvetően 2023. október 7-ét követően bezuhant a népszerűségük, aztán szépen lassan, fokozatosan jött vissza a tavalyi évben, és most valamennyire stabilizálódott. Hogyha most lennének választások, akkor nyilván nagyon nehéz lenne kitalálni, hogy milyen kormánykoalíció tudna összeállni, de nem lenne reménytelen a helyzet Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a Likud számára. Ettől függetlenül azért azt láthatjuk, hogy a felmérések szerint a lakosság többsége és a jobboldali koalíció szavazóinak a többsége is inkább azt támogatná, hogy egy tűzszüneti megállapodás keretében a maradék túszokat sikerüljön Gázából kiengedni, és csak nagyon kevesen támogatják most azt, hogy ez az offenzíva folytatódjon.
Egyáltalán mi a helyzet most a Gáza jövezetben? Ugye már korábban is mondták, hogy kettévágta az izraeli hadsereg, mennyien maradtak még ott civilek, és most is olvashatjuk a híradást, hogy a Hamas egyik vezetőjét is megölték, de olyan áron, hogy egy kórházat támadtak.
Így van, igazából a humanitárius katasztrófa Gázában az folyamatosan mélyül, akkor is, amikor a nyugati sajtó éppen nem beszél róla, de hát az elmúlt hónapokban is egyre borzasztóbbá vált a helyzet, főleg most, amióta megindult az izraeli offenzíva, az egészet az előzte meg, hogy felfüggesztették a segélyeknek a bejutását, és felfüggesztették az elektromos áram bejutását Gázába. Borzasztóak a körülmények, igazából az a több mint 2 millió jó gázai, aki az övezetben élt, hát a nagy részük nem tudta továbbra sem elhagyni az övezetet, ami azt jelenti, hogy rengeteg ember továbbra is ilyen körülmények között van. Most azt mondják már a gázai hatóságok, amelyeket a Hamas vezet, hogy már az izraeli beavatkozás következtében meghaltaknak a száma már 50 ezer fő fölött van, tehát ez is folyamatosan növekszik, és hát ami nagyon nehéz látni az, hogy ez a mostani izraeli offenzíva, ez nem csak az elmúlt időszaknak, de a háború egészének az egyik legintenzívebb bombázását hozta. Volt egy nap, ahol 400-500-an haltak meg, ami az egyik legmagasabb szám az elmúlt másfél évben.
Közben bejelentette az izraeli védelmi tárca, hogy egy olyan hatóságot hoznak létre, ami segíteni a palesztinok úgymond önkéntes távozását harmadik országokba. De egyáltalán milyen országok jöhetnek szóba, akik hajlandók fogadni ezt a jelentős létszámú palesztin lakosságot?
Erre a kérdés nem tudjuk a választ, nem tudjuk azt, hogy ki melyik ország fogadnák be. Korábban Trump kormány, az amerikai kormány arról beszélt, hogy áttelepíteni a palesztinokat Egyiptomba, Jordániába, akkor nem arról volt szó, hogy ez önkéntes alapon történne, hanem egy kikényszerített módon. Most azóta már az amerikai kormánynak is ebben a kérdésben enyhült a véleménye, de pontos információk továbbra sem állnak rendelkezésre, hogy hogyan képzelnék el a terveket igazából. Ahol a napokban Egyiptommal kapcsolatban röppentek fel olyan pletykák, hogy beengednének pár százezer fő palesztin menekültet a sínai félszigetre, de ezt még nem erősítette meg senki. Igazából mindenki óckodik tőle, hogy befogadjon palesztin menekülteket Gázából, hiszen a történelmi tapasztalat is azt mutatja, hogyha egy ilyen egy átmeneti időre szánt befogadás az örök érvényűvé válhat, ami nem csak a palesztin embereknek az életkörülményeit ásná alá, akik örökre menekültáborokba kényszerülnek, de a két állami megoldás és a politikai rendezés esélyét is nagyban csökkenteni.
A világ legsúlyosabb humanitárius katasztrófája zajlik Szudánban, hívja fel a figyelmet a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Marsai Viktor hangsúlyozza, az országban dúló külső hatalmak által is támogatott polgárháború miatt mintegy 26 millió embert érint élelmezési válság. Varga Mónika interjúja.
Szudán az örökös polgárháborúnak a hazája, sajnos akár ezt is mondhatjuk, hogy az ország 1956-ban lett független, de már 55-ben kitört az első polgárháború. Ugyanakkor azt látjuk, hogy 2005-6-tól kezdve egy viszonylagos nyugalom köszöntött be az országban, és ezt törte meg 2023 áprilisában egy frissen kitört polgárháború. Az ország két erős embere, az elnök és az alelnök, Adel Fattah al-Burhan és Mohamed Hamdan Dagalo Hamati között. Itt ugye a hadseregnek lényegében a két vezetője áll szemben egymással, nagyon erős személyi ellentétekkel, de ugyanakkor ez egy Szudánon belüli centrum-periféria küzdelem is, ugye nagyon leegyszerűsítve al-Burhan, tehát a nemzetközileg elismert elnök, a Khartoum, a főváros körüli, és az attól keletre, észak-keletre levő elitnek, ugye a szudáni elitnek, és az elit arab népcsoportoknak a képviselője. Miközben Mohamed Hamdan Dagalo Hamati Darfurból származik, a Rizaigat Mizaria még szintén arab törzsből, de akiket azért a Khartoumi elit alapvetően lenéz, és Hamati innen a perifériáról emelkedett föl az elmúlt nagyjából 10 évben, nem túl szofisztikált eszközökkel, tehát ő gyakorlatilag a darfúri népírtás során vált a kormányerők egyik nagyon fontos eszközévé, és egy helyi milícia vezérből emelkedett fel aztán az alelnöki posztig, és 2023 tavaszára látszott az, hogy a két dudás nem fér el egy csárdába, és tört ki a jelenlegi polgárháború. Nagyon sokat beszélünk Ukrajnáról, nagyon sokat beszélünk Gázáról, de hogyha a világ fegyveres konfliktusait nézzük, akkor most az látszik, hogy Szudánban látjuk a legnagyobb humanitárius katasztrófát. Ugye most már több mint 3,2 millió külső menekült el, több mint 10 millió belső menekült el, és az ország lakosságának több mint a fele, majdnem 26 millió ember van ugye az ENSZ kategóriái alapján különböző élelmezés biztonsági válságban.
Nem jutnak be az országba a segélyek? Ez az oka ennek? Vagy az ország erőforrásait a hadakozásra fordítják?
Így van, tehát ez mind szerepet játszik. Tehát a hadviselő felek egy zéró összegű játékot játszanak, amiben nincs helye a kompromisszumnak. A segélykonvojok nagyon nehezen tudnak áthaladni a frontvonalakon. Ugye ráadásul azért az látszik, hogy most már mindkét oldalon valójában szövetségi rendszerek és milíciák hol lazább, hol erősebb hálózata küzd egymással legyen szó. Ami azt jelenti, hogy hiába történik például az, hogy mondjuk a központi vezetés azt mondja, hogy átengedi a segélyeket, ha a helyi milícia úgy dönt, hogy nem, inkább elveszi ezeket. Ugye ráadásul fölmerül többször az a vád a kormányerők részéről, nem is alaptalanul, hogy a beérkező segélyeket a lázadó milícia, az RSF lefoglalja saját maga számára, használja föl, a saját harcosainak adja oda, ezért inkább nem küldenek át. Nem engednek be segélyeket, illetve egyébként a harcok épp azokon a területeken zajlanak sok esetben, ugye például Gezira állam területén, ami az országnak az éléstára, és amit gyakorlatilag tönkretesznek ugye a jelenlegi harcok. És itt még egy dolgot érdemes kiemelni a humanitárius válságon túl, hogy ez a háború azért is tud továbbra így zajlani, mert hogy mindkét fél mögött masszív külső támogatás jelenik meg, külső hatalmak sütögetik a pecsenyéjüket, ugye nagyon sokan hívják ezt egy helyettesítőkkel vívott úgynevezett proxy háborúnak, és ezért is tudják a felek most már 2 éve fenntartani ezt a konfliktust, és ezért is ragaszkodnak továbbra is a katonai megoldáshoz a tárgyalások helyett.
Kik vannak a háttérben?
Az RSF oldalán elsősorban az Egyesült Arab Emírségeket látjuk, mint egy nagyon fontos támogatót, de felsejnenek különféle afrikai szereplők is, lásd Etiópia vagy éppen Kenya. Miközben a kormányerők oldalán ott látjuk Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Iránt, Törökországot. Ugye Oroszország ilyen sajátos játékot követ az országban, a háború kitörésekor egyértelműen az RSF-et támogatta, most úgy néz ki, hogy különféle koncesziókért cserébe átállt az al-Burhan vezette kormányerők oldalára, de vannak olyan riportok, amik arról beszélnek, hogy Oroszország ugye valójában mindkét oldalra játszik, hiszen előbb-utóbb valaki csak nyer ebből a konfliktusból.
Mi olyan érdekes Szudánban ezeknek az országok? Milyen erőforrások vannak?
Ugye az ország nagyon jelentős aranykészletekkel rendelkezik, komoly kőolajkészletekkel, komoly mezőgazdasági potenciál. Ez részben magyarázza azt, hogy az arab-öböl államai miért érdeklődnek Szudán iránt, hiszen az élelmiszer termelésüket hosszú távon akár innen is részben tudják majd biztosítani. De ne felejtsük el, geostratégiailag is egy nagyon fontos területről van szó, hiszen itt van a Vörös-tenger partján az ország, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi ütőere mentén. Az oroszok egyébként most egyértelműen flottabázis szeretnének létrehozni, amit ők ugye logisztikai központnak hívnak Port Szudánban, hogy a globális geopolitikai versengésben a pozícióikat növeljék, és erre egyébként most úgy néz ki, hogy a szudáni kormány többé-kevésbé zöld lámpát is adott számukra.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.